Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. április 19-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az Emmák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. Az Alai Borvidék közösségi bormárkája újabb mérföldkőhöz érkezett, elkészült a 2025-ös hegyke.
Először is Zalai bornak kell lenni, tehát a Zala OM oltalomadatára eredett megjelölésű bornak kell lenni, ami azt jelenti, hogy itt a Borvidéken engedélyezett szőlőfajtákból készülhet. Ez egy házasítás, az alapja egy Kárpát-medencében őshonos vagy itt meghonosodott szőlőfajta.
Kék kalandozások címmel nyílt a földnapjára kiállítás a kék túráról az Egri Tittel Pál könyvtárban.
Amikor ide került ez a kiállítás, akkor én a férjemmel együtt úgy gondoltam, hogy nekünk is érdemes lenne végigjárni ezt az egészet. Tehát mindenképpen hasznos meg a kiállításnak. Igazából ez is a lényege, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy ezt az egész túrát végigjárják.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Gengszterháborúk, csonkolások, gyilkosságok Mátyásföldön. A rémtettek elkövetőiről kevesen feltételezik, hogy képesek ilyen gaztettekre. Legkevésbé az a jóhiszemű egykori tanárnő, aki befogadta őket a kertjébe. Ám ahogy teltek a hetek, hónapok, világossá vált, nem csupán békés kukorékolással telik az idő a fűriek világában. Mindezt tovább súlyosbította a varjak vérszomja, amely folyamatos fenyegetést jelent a ketrecek közelében. Novotniné Kovács Katalint a kíváncsiság és az apadó élelmiszerkészletek miatti aggódás késztette arra, hogy a kertváros kellős közepén belevágjon a fürt tenyésztésbe. Fűri Eliz elnevezésű tenyészete visszaigazolta őt, megérte vállalni a kockázatot. A riporter Gellért András.
Kata vagy fűrnéni? Melyik megszólítást szereti jobban?
Természetesen a Katát jobban szeretem, de csak a piacon hívnak fűrnéninek.
A fűrnéni nevet a piac eladói adták önnek, vagy a férje? Mert hát ugye neki is van egy ilyen művész neve, Teknős bácsi.
Én jártam korábban a piacra, tehát engem ismertek látásból. Erre a Tibor betette a lábát, a Tibort elnevezték Teknős bácsinak, és egyszer csak, amikor mentem, leteknős néniztek. És hogy én nem teknős néni vagyok, hiszen nekem fűrjeim vannak. És erre a Tibor legközelebb ment, és elmondta, hogy én nem teknős néni vagyok, hanem fűrnéni. Szerintem ő adta a nevet.
Tetszett önnek? Vagy tiltakozott, hogy azért maradjunk a Kata megszólításnál továbbra is?
Vicces volt, ez egy abszolút ilyen piaci szleng lett.
Mikor indult el a fűrnénivé válás útján?
Nálunk a családban szokott pánik lenni abból, hogy amikor a helyzet rosszabbodik, például vagy Covid időszak van, vagy a szomszédban fegyveres konfliktus van, akkor vajon mindig lesz-e ennivaló? És elkezdtem törni a fejem, hogy mi az a tartalék, amit képezni lehet. Azon kívül, hogy az ember babot meg lencsét tart a pincében. Tibor közölte, hogy nem vedhetem be a kertet krumplival, tehát a díszkertünk az marad, ami marad, és akkor jött az ötlet. Valahol olvastam, hogy milyen egészséges a fűrtojás, milyen egyszerű a fűrjek tartása, és amikor kitört a konfliktus, 2022. februártól júniusig tanulmányoztam, hogy hogyan is kell a fűrjeket tartani, és júniusban beszereztem az első fűrcsaládot. Kis tartsáról beléptem, vagy 3-4 fűrtartó csoportba, és ott gyűjtöttem az információt.
Sokáig hezitált azon, hogy belevágjon ebbe?
Igen, először csak egy kis családdal kezdtem, hogy megy-e a dolog. Egyáltalán képes vagyok-e rá, alkalmas-e a terület a fűrjek tartására. Azt tudtuk, hogy nem a házban szeretnénk őket tartani. Tehát azt is ki kellett próbálni, hogy mennyire érzik itt kint jól magukat.
Azt hittem, hogy ön is azért kezdett el fűrjekkel foglalkozni, hogy ahogy a férje teknősöket ment, ön a fűrjeket mentse meg.
Őket nem kell megmenteni, ezek gazdasági fűrjek, erre vannak kitenyésztve gazdasági állatok. Ezek a fűrjek, akik itt vannak, nem védett állatok, nincsen nekik CITES engedélyük, tehát ez olyasmi, mint egy baromfi tartás.
Mit szóltak a szomszédok itt Mátyásföldön? ebben a kertvárosi környezetben, hogy valaki baromfit kezd el tartani.
Nagyon csendesek, a fürkakas kukorékolása elég diszkrét, és nincsenek akkora nagy mennyiségben, nem is bűzölögnek, tehát igazából ez senkit nem zavar.
Önből azonnal jó gazda lett? Tudta, hogy mit kell csinálni?
Az egy rettenet volt, különböző volt teknős ketreceket és tengeri malac ketreceket és papagáj ketreceket kellett bevonnom a munkába, ugyanis a fürjek klikkesednek, verik, ütik, csépelik egymást, halálra tudják egymást bántani, és nem lehet tudni miért. Van úgy, hogy 2-3 hétig egy fürcsapat jól megvan egymással, majd kiszúrnak egyet, akinek egy kicsit fehér a toll a vége, és elkezdik bántani. Tulajdonképpen nap mint nap, reggel és este végig kellett néznem az állományt, hogy éppen melyiket bántották, az külön került, az betadén, ápolás, kórházi részleg, és a többit is figyelnem kellett, hogy hogyan viselkednek egymással. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, különösen miután beszereztem a második meg harmadik csapat fürjemet, az összeszoktatás is, és a tartás is nagyon bonyolult volt. Erről vezettem naplót is, úgyhogy az a tervem, hogy egyszer majd ezt jól megírom.
Amikor az első fűri gangster háborút végigkövette, akkor nem rémült meg attól, hogy mit vett a nyakába, milyen gondot?
De igen, különösen amikor fogyni kezdtek a tárolóhelyek. Ugye a sérült fűrjet külön tettem, utána a másik sérült fűrjet is külön kellett, meg a harmadik sérült fűrjet is. Azt hiszem, én ezt egy kicsit túlaggódtam, mert a fűrjes csoportban azért nem ennyire bonyolult a dolog. Sokan azt írják, hogy majd megbékélnek egymással, de azért én azt nagyon nehezen viseltem, amikor megskalpolt vagy sérült szemű fűrjeket találtam a ketrecben.
Nem váltak ellenszenvessé az ön számára a fűrjek? Hogy ennyire agresszívek, kirekesztőek?
Nem ijesztett meg. Nem nagyon szeretem feladni a dolgokat. Közben meg a fűrjek elkezdtek szépen tojni, tehát a sikerélmény nagyobb volt. A tojásokat ettük, beteg anyukámnak vittem, az unokáim is nagyon szeretik, tehát a fűrtojás az mindent felülírt.
Fűrgyilkosság történt itt a ketrecekben? Mert azt említette, hogy volt, amikor megskalpolták egymást, kiütötték a másik szemét.
Két fűrgyilkosság volt. Ahogy itt látja, le van fedve egy plexilappal a ketrec. Egy varjú rászállt felülről a ketrecre, és ahogy itt kint eszegettek az egyiket, hát megtépte, az nem élte túl. Egy fűrgyilkosságot ketrecen kívül én követtem el, mert arról nem volt információm, hogy meddig tojnak ezek a fűrjek. Profi fűrjesek tavasszal megvesznek egy állományt, vagy keltetnek, egész nyáron tojnak a fűrjek, és az ősszel megeszik őket. Na most nálam ez nem működik. Én nem ölök meg fűrjet, itt például ott azok ott lent, azok a nyugdíjasok már másfél éve nem tojnak, de tartom őket, mert azt gondolom, hogy ha elláttak tojással, akkor megérdemlik a nyugdíjas éveket. Na most az első két év után az első adag fűrjet, akit ugye még Kistarcsán vettem, nagyon kíváncsi voltam, hogy várható-e még, hogy tojni fognak, és bizony ott az egyiket kinyírtam és megnéztem. Hát az ember szokott csirkét pucolni, tehát nem egy olyan nagy dolog utána már a bontása, és akkor láttam, hogy még várható, még van benne tojás, úgyhogy így aztán az összes nyugdíjasom itt van, és él, és időnként még tojnak is.
Ez egy előre megfontolt gyilkosság krónikája, ezek szerint, amit ön elkövetett az első fűrjével szemben.
Igen, és a család eléggé szomorúan vette tudomásul, hogy erre képes voltam, de hát ez egy kísérleti állat volt. És nagyon érdekes, hogy ezek az idősek, akik nyugdíjasok, most a koratavasszal itt találok naponta 2-3 tojást, tehát meghálálják, hogy életben vannak.
Április 15-től az öreg őszbakok már puskavégre kaphatók. Vásárosnaményban az Olcsvai Vadásztársaság hivatásos vadásza Nagy Gábor már hetek óta figyeli az aggancstisztításokat, rögzíti az elejthető bakok tartózkodási helyét. Borbás Bálint vadásztársasági fővadász azt mondta el, hogy 25 aggancsos elejtésére van engedélyük, és a hazai vadászok mellett Felvidékről és Erdélyből érkeznek vadászbarátok. Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
Az Olcsvai Vadásztársaság hivatásos vadásza Nagy Gábor kint járt ma reggel is a területen. Milyen felrakást mutatnak az őszbakok, és azt gondolom, hogy talán egy kicsit részletezhetjük úgy, hogy a folyómenti területek őszbakjai, illetve a homokos területek őszbakjai között van-e nagy különbség?
Az állomány sűrűség szempontjából én nem látok különbséget, úgymond a két terület között, viszont az agancs felrakás és szerkezetében jelentős különbség van, mint csontosság. A zártéri őzállományunk fajsúlya, mint a szerkezete erősebb, mint a homoki őzállománynak.
A hozzá nem értő ember legfeljebb csak azt látja, hogy mondjuk a folyómenti őszbakok agancsa sokkal sötétebb, mint a homoki őszbakok agancsa.
Igen, mivel az ártéri őszbakoknak a faállomány szempontjából magasabb a csersav tartalma, és ezért az agancsnak a színe sokkal sötétebb, másabb a színvilága, mint a világosabb homoki őszbaknak.
Ugye ott az akáca meghatározó, de így összességében az idősebb bakok tisztítanak le hamarabb. Ezt náluk lehet tapasztalni, ők a mérvadók.
Leghamarabban az idősebb őszbakok kezdenek el tisztítani, utána középkorú, és majd végül fiatalkorúak. Jelenleg még barkában van az agancsuk.
Egyébként úgy súlyban mit gondol, lesz kapitális?
Igen, pár darab 500 gram körüli őszbakot tudunk, meg látunk a területen. Az elejtés során majd látjuk, hogy milyen súlyokat fognak hozni.
Van vendég, vagy vadásztársasági vadász, aki 15-én él a lehetőséggel, mert már viszket a mutató ujja?
Mind külföldi, mind belföldi vendégeink lesznek, és ugye a saját vadászaink, társulati tagok is fognak őszbakot elejteni.
Borbás Bálint, a vadásztársaság fővadásza, itt a hivatásos vadász elmondta, hogy milyen a jelenlegi helyzet távlatokban, a vadgazdálkodás szempontjából odafigyeltek külön az őzállomány gyarapodására, megtartására, hogy az őzbakok felrakása, agancs súlya az olyan legyen, hogy érdeklődést mutathatnak érte mások is.
Ez valóban így van, hiszen az elmúlt 7 évben nagyon kiemelt figyelmet kapott az őzbak, illetve az őzállomány ápolása és gondozása. Árbevételünk is az őzbak vadászat és vadásztatás határozza meg. Sikeresen pályáztunk az elmúlt években az Országos Magyar Vadászkamara által meghirdetett pályázatokon. A vadgazdálkodás szempontjából vadföldek, illetve itatók, etetőhelyek pályázatánál sikeresen pályáztunk, és ezeket mindet végrehajtottuk. Nem csak a vadállomány természetes etetése, illetve gondozása a fő célunk, hanem a mesterséges is. Rengeteg téli takarmány kiszállítása, ugye rengeteg szállas, lédús takarmány került télen, mint az idei télen is, nagy hidegben, nagy fagyokban, hosszú heteken, hónapokon keresztül nagyon fontos és kiemelt jelentősége van annak, hogy vadgazdálkodunk. Egyre jobban erősödik az állományunk. Ha az elmúlt 20-30 éves nézem, mindig is jellemző volt nálunk az 500-500 fölötti gramsúlyú bakoknak az elejtése. A vendégeink szeretnek nálunk visszajárni, biztonsággal meg tudjuk ezeket vadászatni, ezeket a vendégeket.
Honnan várható külföldi vendégek? A környező országokból jönnek, vagy távolabbról is?
Amit sajnálunk, hogy ugye a nyugati országrészekből elfogytak azok a vendégek, tehát inkább a környező Szlovákia fő jellemző, illetve Erdélyből, Romániából, akik meghatározzák a külföldi vendégek számát.
A vadásztársaságok tudják, hogy hány őszbakot kell elejteni, mert ez be van tervezve, ennek megvan az adminisztratív nyoma, mennyit kell elejteni, és gondolom, hogy az üzekedés idejére is hagynak azért kapitális őszbakokat, vagy akkor előkerülnek olyan bakok, amelyeket nem is láttak.
Így van, nagyon jól fogalmaztál. Jellemzően ilyen 25 és 30 darab őszbakot szokott engedélyezni a hatóság. Már az idei évben meg is kaptuk a jóváhagyott vadászati kilövési tervünket. Ennek alapján is tudom mondani, hogy az idei évben 25 bakot kaptunk. A vadállománybesztéshez mérten kerül ugye szakmailag meghatározásra. Ilyenkor a tavaszi április 15-i kezdés követően kétharmadban, az üzekedési viszonylatban pedig egyharmadát szoktuk elejteni, és ahogy fogalmaztál, valóban a tavalyi évben is megfigyelhető volt az, hogy az üzekedésre és az üzekedési időszakában kerültek elő azok a kapitális bakok, amiket szinte egész tavasszal nem láttunk.
Mikor fog menni a fővadász úr vadászni őszbakra, vagy megvárja, hogy mások elejtsenek néhányat is, le tudja vonni a következtetést?
Most becsatlakozok én is a hivatásos vadász kollégához, együtt járjuk reggel este a területet, figyeljük az őszbakokat. Bízok benne, hogy az első kimenetelnél reggel este kint szoktam lenni én is, segítem a hivatásos vadász munkáját, és közösen éljük át azokat az elejtéseket, élményeket, amik vadászként át lehet élni.
A Zalai Borvidék közösségi bormárkája újabb mérföldkőhöz érkezett, elkészült a 2025-ös hegyke. Zala közösségi bora az elmúlt években a Borvidék egyik legfontosabb szakmai és közösségi borászati témájává vált, amit idén is a minőség, az együttműködés és a zalai karakter hiteles megmutatása jellemez. Varga Tünde riportja.
2021-ben készült el az első hegyke, vagyis a Zalai Borvidék közösségi bora. A cél már akkor is egy izgalmas, magas minőségű bor készítése volt, amely szélesebb körben is ráirányítja a figyelmet az ország egyik legtitokzatosabb borvidékére. Tarsoly Robert borász, a Zalai Borvidék hegyközségi tanácselnöke.
Először is zalai bornak kell lenni, tehát a Zala OM oltalomadatára eredett megjelölésű bornak kell lenni, ami azt jelenti, hogy itt a borvidéken engedélyezett szőlőfajtákból készülhet. Ez egy házasítás, az alapja egy Kárpát-medencében őshonos vagy itt meghonosodott szőlőfajta jelesül, illetve hát a legnagyobb részben ez általában egyébként az olasz szűzing, néha fur, mint királylányka is látható benne, mert az is lehet, és ami még nekünk nagyon fontos, hogy minimum 10, maximum 40%-ba tartalmaznia kell Bakonyi Károly által nemesített fajtát. Bakonyi karcsivási örökséget mi nagyon tiszteljük, és úgy gondoljuk, hogy ezekkel, mivel ezek itt Zalába születtek, ezek a fajták, ezzel talán meg is tudjuk különböztetni magunkat egy kicsit az ország többi borvidékétől.
Ez egyébként egy száraz fehér bor?
Igen, egy száraz fehér bor. Élvezeti értéke az saját ízlésemre gondolok, akkor rendkívül magas. Mostani közízlésnek eléggé megfelelő, friss, lendületes, üde, száraz fehérbor, elsődleges gyümölcs és szőlőillatokkal, nem cél a hosszabb érlelés a borkészítés során, mert ez a seduktív technológiával készült, tehát próbáljuk az elsődleges gyümölcs vagy illat és zamatanyagokat megőrizni, amik a szőlőből jönnek.
Hány borász vesz ebben részt Zalában?
Igazából felülről nyitott a dolog, tehát aki csak szeretne, és megfelel ennek, hogy zalai bort tud készíteni, és vannak ilyen szőlő fajtái, vagy a zalai borvidékről vásárolni tud ilyen szőlőfajtákat. Tehát bármelyik olyan zalai borászat készíthet hegykét, akinek vannak ilyen szőlőfajtái, vagy tud ilyet a borvidékről vásárolni. Az idejében vagyunk egyébként a legtöbben. Most a bírálaton 8 pincészetnek a tétele felelt meg a feltételeknek. Ezt egyébként idén is a maga a bírálóbizottság is rekordlétszámú volt, 24 fő bírálta el a borokat, és a végkicsengés az volt, hogy mindegyik kiváló, de a feltételeknek 8 olyan pincészet tudott megfelelni, aki részt vett.
Ha jól emlékszem, akkor az egyik cél is az volt ennek a bornak az elkészítésével, kicsit ismeretlenebb zalai borvidéket behozni a köztudatba. Ez sikerült ezzel most az elmúlt évek alatt? Mi a tapasztalat?
Úgy látjuk, hogy igen. Egyébként az első évjáratban, meg a másodikban is talán főleg a Zalából elszármazott fogyasztók vették nagyon szívesen, hogy van egy olyan bor, amit bárki elé le tudnak tenni az asztal, hogy igen, ez ízig vérik zalai, és azóta is úgy látjuk a piacon, hogy ez egy hívó szó, hogy egy ilyen kezdeményezés, ami közösségi összefogást mutat, az, hogy mindenkinek szimpatikus, és ezáltal jobban megismerték igen a borvidékünket is.
Működhet az, hogy különböző borvidékek, más borvidékek borait is kínálják, hiszen ez működik egyébként a gyakorlatban. Ezzel a hegykével lehet találkozni más borvidéken is, meg lehet kóstolni?
Hogy ne lehet, tehát a kereskedők is szeretik, a gasztronómia is szereti, egyrészt, mert ezek tényleg a kiválasztás folyamata is olyan, hogy kivétel nélkül hibátlannak mondható tételek, bárki elé oda lehet tenni nyugodtan az asztalra, szinte bármilyen alkalommal. Másrészt meg maga ez, hogy ez egy összefogás szülötte, ez mindjárt egy ilyen plusz értéket ad a bornak, és ezt kedvelik máshol is. Igen.
Egyébként, ha valaki meg akarja kóstolni, akkor borászatokon keresztül tudja beszerezni?
A borászatokon, de a kereskedelemben is, tehát különböző borkereskedésekben meg lehet találni például a méhegykénket is.
Kék kalandozások címmel nyílt a földnapjára kiállítás a Kék túráról az Egri Tittel Pár könyvtárban. Bepillantást ad az országos kék túra mentén látható természeti kincsekbe, épített örökségekbe, értékekbe. Eddig több mint 10 000-en teljesítették a túraútvonalat, amit nemrég a Magyar Természetjárók Szövetsége felújított. Újra festették a jelzéseket, tájékoztató táblákat helyeztek ki. Pirisi Csenge riportja.
Minden évben szoktunk valamilyen kiállítást rendezni.
Kis Adrián könyvtáros.
Az egyik kolléganőnk fedezte föl a Tiszaújvárosi Könyvtárnak ezt a vándorkiállítását, és ez úgy gondoltuk, hogy most itt van a zöld hét, a fenntarthatóság hete, és ez nagyon aktuális lenne ez a kiállítás, és megkaptuk tőlük ezt a kiállítást egy pár hétre.
Ezek rollapok főleg, hány
igen,
darab?
Összesen 15 rollap van, 7 olyan rollap van, amin magáról a kék túráról, és akkor a többi pedig ilyen látképek vannak magáról a túráról.
Ilyenkor a zöld héten, ugye ezt rendszeresen megszervezi az egyetem. Több olyan fiatal jön ide, aki mondjuk nyitott is mondjuk a zöld gondolkodás felé.
Az óvodától a középiskolás korosztályig jönnek a gyerekek, és nagyon lelkesek szoktak lenni, úgyhogy különböző programokat csinálunk nekik, flashmobban, megnézik a kiállítást, akkor különböző foglalkozásokra mennek, ilyen interaktív foglalkozások.
Akkor össze lehet kötni a kultúrát a környezetvédelemmel.
Környezetvédelemmel, igen. Ezt mindig is hangsúlyozzuk a gyerekek. meg óvni kell és vigyázni kell erre.
A gyerekeket próbáljuk bevonni, vagy egy kicsit ráhangolni erre az egészre.
Nagy Lékó Eszter könyvtáros.
És utána beszélgetünk erről, hogy miről is szól, miért is érdemes, amikor végigvezetjük őket ezen az egész tárlaton, hogy milyen gyönyörű természeti értékei vannak az országunknak, meg ugye épített öröksége is. A kék túra nem visz be ezekre a helyekre mind, de hogy a közelben ezek megtalálhatóak, és nagyon érdemes oda ellátogatni. Ez az egész kék túra része az országos kék körnek, ami ugye egy majdnem 2500 kilométeres túra. A kék túra hazánk egyik leghosszabb összefüggő túraútvonala, 1184 kilométer most. Szakaszokból áll, ez különböző bélyegzők vannak, amikkel tudjuk igazolni, hogy mi jártunk azokon a helyeken, és ugye majd itt jön be az, hogy el kell mondani nekik, hogy hogyan lehet ezt igazolni, hogy mi jártunk ott, hogyan jutnak hozzá füzethez, vagy applikáción, ha szeretnék ezt elvégezni, hogy azt hogyan tudják, illetve itt meg tudják azt, hogy milyen helyekre juthatnak el a kék túrán. Irodkőtől egészen Holló házáig vezet ez a kék túra.
Jövőre tervezünk barátaimmal, hogy egy emléktúrát fogunk szervezni Holló házára, mert hogy jövőre lesz 20 éve, hogy elkezdtük a kék túrát megcsinálni, vagy esetleg kitalálni és meg is valósítani. Nem sikerült egy éven belül megcsinálnunk, főleg a dunántúli szakaszok azok nekünk már munka mellett komolyabb logisztikát igényeltek, de azért sikerült. A 90-es évek második felében már a mátrai, bükki, zempléni szakaszok szinte már megvoltak, ezért is határoztuk el, hogy milyen jó lenne egyben megcsinálni, és a Rockenbauer Pálféle film is elég komoly inspirációt jelentett, sőt a Zemplénben Regécen még találkoztunk is olyanokkal, akik tudtak mesélni a forgatásról, vagy aki még szerepelt is az akkori filmben. Hát a természeti értékek mellett óriási élményt jelentett, vagy hát végig is hozománya lett a dolognak, hogy az akkoriban kezdődő barátságunk olyan szinten szilárdult meg, hogy azóta is folyamatosan tart. Minden évben szervezünk túrákat, minden évben próbálunk kisebb túrák mellett egy nagyobb hagyományos sátras, hátizsákos vonulós túrát is szervezni.
QR-kóddal is lehet információt a telefonról megnézni.
Bevett szokás az ilyen kiállításoknál, hogy már QR-kódot raknak rá, mert azon kívül, amit itt feltüntetnek információt, azon kívül még jó sok információt tartalmazhat. Az, hogy van egy füzet, és az ott van emlékként, az nagy élmény, meg az, hogy ott van benne egy térkép, és akkor azon keresztül csinálod, és a pecsételés is szerintem egy tök jó dolog. Emléktúrán szoktam részt venni, nekem nincs ilyen füzetem, de kapunk egy érmét egy emléktúrán, és akkor én pedig arra nyomom a pecsétet, nekem ez is egy élmény.
Van arra adatok itt a kiállításon is akár, hogy mennyien járták végig ezt a túraútvonalat?
Ez folyamatosan változik, mert akár lehet, hogy ebben a pillanatban is valakinek elbírálásra kerül ugye a kis füzete, és akkor ellenőrzik, és ez mindig az oldalon szokott frissülni, hogy éppen most mennyien teljesítették ezt a kék túrát.
De azt lehet tudni, hogy több ezeren eddig.
Hát több, mint 10 000. Azért elég sokan.
Mennyire népszerű ma nekiindulni, és mondjuk az országunknak ezeket az értékes pontjait végigjárni?
Én úgy gondolom, hogy lehetne népszerű is, de azért népszerű. A saját ismeretségi körömben is van olyan, aki aktette, sőt, amikor ide került ez a kiállítás, akkor én a férjemmel együtt úgy gondoltam, hogy nekünk is érdemes lenne végigjárni ezt az egészet. Tehát mindenképpen hasznos meg. A kiállításnak igazából ez is a lényege, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy ezt az egész túrát végigjárják.
Kék kalandozások címmel nyílt a Földnapjára kiállítás a kék túráról az Egri Tittel Pál könyvtárban. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy idén is elindult a Veszprém vármegyei Küngösön a civil kikötő program.
5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Garami Zsuzsa. Befejezték a külképviseletek leadott, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását. A körzetek többségében nem változott meg az eredmény, azonban három helyen fordulat történt, ezeket a Tisza nyerte. Ezzel a párt kétharmados többsége tovább erősödött. 141 mandátuma lesz az országgyűlésben, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 hely jut a parlamentben. Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség. Így reagált a végleges választási eredményekre Magyar Péter. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, azon dolgoznak, hogy a Tisza párt egy olyan kormánnyal kezdje el a munkát, amely képes lesz bebizonyítani, hogy érdemes volt a magyar emberek bizalmára és képes a működő és emberséges Magyarország felépítésére. Újabb három évre Brenzovics Lászlót választották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökévé. Megválasztása után azt nyilatkozta, hogy a KMKS jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi magyar párttal, parlamenti párttal. Hozzátette, a kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya, hogy mielőbbi béke legyen Ukrajnában. Megépült Prága 21. hídja. A Moldva folyón átívelő 361 méter hosszú hidat elsősorban gyalogosok, kerékpárosok, tömegközlekedés használja majd. A főépítész a prágai hidak jellegzetes formavilágára támaszkodva azok elemeit ötvözte a tervezés során. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, délután aztán északnyugat felől hideg front érkezik, többfelé várható eső, a nyugati megyékben zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet napközben 20-24, késő este 13-17 fok között lesz. A híradást Jávor Miklós szerkesztette, most 5:30 múlt, 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Nagy Tétényben úgy döntöttek, hogy permakultúrás kertet alakítanak ki egy irodaház udvarán.
Kéklek, káposztafélék, fűszerek, gyógynövények, illetve vízi növények, amik a tóban nagyon jól érzik magukat. Minden ágyásban látszik, hogy nem egyféle növény nő. Minden ágyásban próbálunk több szintet beültetni, tehát van, ami hagymásak, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak.
Idén is elindult a Veszprémvár megyei Küngösön a civil kikötő program.
Fontos volt az, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy itt élményt lehet szerezni, lehet ezt veszélytelenül, lehet úgy végezni ezt a tevékenységet, hogy az élmény úgy mindenkinek és a közösségnek ad egy újabb lendületet, és nem utolsó sorban az a jó, hogy a vízre nem lehet felvinni, illetve nem érdemes felvinni a kütyüket és a telefonokat.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A legjobb magyar paradicsomfajták között számos kiváló ízű tájfajta és nemesített hibrid található, amelyek jól alkalmazkodtak a helyi éghajlati viszonyokhoz. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkájának köszönhetően a hagyományos tájfajták reneszánszukat élik. Ezek nem csak ízletesebbek, de a kísérletek alapján a szárazságot és a betegségeket is jobban bírják, mint a modern hibridek, így fenntarthatóbbak a házi kertben.
Még mindig nincsen normális paradicsom, aminek az íze jó. Meggyőződésem az, hogy olyan paradicsomot kell előállítani, amelyik ízletes. Na most, ebben már 3 éve volt szó, hogy a kutatók most arra fognak ráfeküdni, hogy most igenis már olyan legyen a paradicsom.
Nem tudom, hogy kedves hallgatónk, kipróbáltam már a Korall nevű paradicsomfajtát. A kollégák azt állítják, hogy ez az egyik legjobb ízű fajta. Sajnos 3 év alatt nem lehet új paradicsomfajtát előállítani úgy, hogy közforgalomba is kerüljön a vetőmagja. Az új fajtákat összehasonlító fajtakísérletbe kell állítani, kontrollfajtákkal, és ha bizony, hogy az új fajta jobb, például, amit hallgatunk, kifogásol, hogy nincs jó ízű fajta, tehát ha jobb ízű az új fajta jelölt, és ezt bizonyítja is, akkor kaphat állami elismerést, és csak ezután jöhet a vetőmag előállítás. Nem tudom, hogy kedves hallgatónk találkozott-e már, és ha igen, akkor mennyire elégedett például a kecskeméti hármas nevű régi paradicsom fajtával. Ez a fajta egyébként éppen hibrid fajta, egyébként kapható, hazai nemesítésű fajta, Szilágyi Lászlóné Katalinnak ez a kedvence.
Megvannak, csak kiadják gazdáknak a termesztést.
Mely paradicsomfajtákat szeretik a legjobban?
Hát a legjobb a K3-as. Az a neve, hogy K3-as, és ez egy fogalom, egy unikum, és ezt minden évben újra porozva kell előállítani. Legközelebbi évben, ha elvetik, már nem ugyanaz.
Hasadnak a tulajdonságok. Tehát igen, ez egy hibrid mag, a K3-as. Igen. És paradicsom. Milyen paradicsom ez a K3-as? Korai érésű, milyen
ez,
az
ez íze? Egy korai érésű, ez étkezésre való inkább, determinált. Hát ugye vannak különböző fajták. Nagyon szerettük ezt a San Marzano típusukat, ebből nagyon sok fajtát állítottak elő, ami kemény húsú.
Nyilván a külföldi nemesítő műhelyeknek nem elsődleges céljuk, hogy a magyar ízvilágot vegyék alapul. Ott azok a szempontok érvényesülnek, amelyeket hallgatónk felsorolt.
Most engem az nem varázsol el, hogy a közepe kemény, meg hetekig lehet dicsérgetni.
Nagyon sokan nem ismerjük egyáltalán a fajták tulajdonságait, a neveit sem, palántavásárlás esetén sem, rábízzuk magunkat az eladóra, vagy például találomra választunk, nem a fajtára figyelünk sokszor, amikor palántát választunk, hanem arra, hogy szép, életerős legyen. Ez teljességgel érthető is, de meg kell tanulnunk az új fajták nevét, valamint azoknak a fajtáknak a nevét, amelyek nekünk ízlenek.
Nagyon nagyok már a paradicsom palánták, hogy ültessük ki, szép nagyok is, már szinte majdnem virágoznak.
Dr. Mór Józsefné Andrea paprika nemesítő, de paradicsom fajtát is nemesített, és hallgatóink kérdését szeretném tolmácsolni. Milyen mesterfogásokat javasolhatunk?
Nem jó az a palánta, ami nagyon magas, meg már virág van rajta, meg netán még már bogyó is van rajta. Azt ne vegyék meg, mert az egy előregedett növény, az nagyon nehezen fog begyökeresedni, nagyon nehezen fog elindulni. Mert gyökeret képez először a növény, és fölfelé nem működik igazándiból a tápanyagvitel. Ez sokkal lassabban fog végén magához térni. Természetesen ugye a begyökeresedéshez nem árt, ha egy kis foszfortartalmú műtrágyát használunk. Most már lehet folyékony foszforműtrágyákat gyorsan fölveszi, és utána olyan tápanyagellátást kell biztosítani, hogy nitrogén-káli arány megfelelő legyen. Virágzásig, első kötésig érdemes egy kicsit nitrogéndúsabbat, hogy nagyobb bokrot fejleszten, aztán mikor már termésképzés van, akkor meg inkább a kálira figyeljünk oda. Ez minden növénynél, tehát amikor már termésre fordulnak a növények, akkor mindenféleképpen a káli túlsúlyt választjuk, hiszen attól a termés minősége és az íze is sokkal jobb lesz.
Tehát akkor attól ne ijedjünk meg, hogy például a paradicsomnál az alsó levelek leszáradnak, az nem probléma. Illetve probléma, de...
Ha ez a sárgulás nem betegség, hanem egyszerűen csak azért, mert tápanyag hiánya van, meg előregedett a palánta, akkor ez gond nélkül ez ott le fog hullani, vagy akár mi is leszedhetjük, hogy ne csúfoskodjon, és utána magához tér. Hát természetesen, ha ez valamilyen kórokozó vagy kártevő miatt sárgult meg, hát akkor ott növényvédelemre kell szorítkozni.
A rezes permetezés az jótékony lehet, hiszen mondjuk a paradicsomvész. Nagyon sokszor panaszkodnak hallgatóink erre, de még ha visszatérünk az ültetésre, hogyha szétesik a kis gyökérlabda, a kis földlabda, rosszul vesszük ki a cserépből.
Palántát lehet kapni úgy is, hogy úgynevezett szálas palánta, tehát amikor nincs cserépbe téve, hanem csak bevetik a földbe, és utána kitépkedik szabályosan a földből. Itt ugye megtépődnek a hajszálgyökerek, tehát újra kell gyökeresedni, ez sokkal nehezebben fog elindulni ez a palánta, ezért szerencsésebb valamilyen tápedényben, akár cserépbe, akár miabban ugye vannak ezek a kis tőzek, cserepek, amivel együtt el lehet ültetni. Ez azért szerencsés, mert itt biztos, hogy nem sérül a gyökér, ezt úgy, ahogy van elültetem, és azon a tőzeg falon keresztül ki fog nőni a talajba. Ha műanyag cserépbe vásároltam a palántát, akkor az két ujjam közé fogom a palántát, lefordítom fejjel lefelé, és a cserépnek az aljára ütök egyet, akár az ültető lapáttal, akár saját kézzel, és szépen ki fog csúszni, és nem sérül a gyökérzet. Mindenféleképpen megfelelő nagyságú gödröt készítsünk. Hát természetesen az árba is nagy különbség van, de hát ugye az a tőzeg, meg az a munka, amivel mondjuk az a palánta elkészült, hát azt nyilván meg kell fizetni.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Nagy Tétényben, Dióst határában az irodaház udvaráról úgy döntöttek, hogy gyeptégla és buxusbokrok helyett permakultúrás kertet alakítanak ki újra működő üvegházzal. Az egykori növénykutató intézet telephelyén most konyhakert található. Mostanra már olyan gazdag a kert vegyszermentes zöldségekben és gyümölcsökben, hogy kosárközösségbe is járnak, és egyúttal hirdetik, hogy ami természetes hulladék, annak helye van a kertben. Belényi Barbara összeállítása.
Kiértünk a kertbe, hatalmas, nem látom a végét, különböző trágyások, mulcson taposunk, mindezt egy irodaház oldalában látjuk, kerti tóval, csöpögtetővel, harsog a saláta, az újhagyma, a mángold, paradicsom, paprika, mi mindent ültettek Kenes Zsuzsannak kertész.
Céklek, káposztafélék, fűszerek, gyógynövények, illetve vízi növények, amik a tóban nagyon jól érzik magukat. Minden ágyásban látszik, hogy nem egyféle növény nő, minden ágyásban próbálunk több szintet beültetni, tehát van, ami hagymásak, vagy gyökérzöldségek is vannak, amik termést hoznak.
Az egész 2009-ben kezdődött.
Pincés Marianna Grapoila alapító ügyvezetője.
Amikor ezt a céget elindítottam, a lényeg az volt, hogy szőlőtörpék a borászatok melléktermékét hasznosítsuk, és állítsunk belőle elő valamilyen értékes terméket, ez lett a szőlőmagolaj. És 2019-ben költöztünk ide Nagy Téténybe, csodálatos területre, ami csendes és nyugalmas. Ötlet az az volt, hogy ha már van egy területünk az épület körül, akkor valahogy próbáljuk meg beolvasztani a mi tevékenységünkbe. Az egyik projektvezető kollégánk, Molnár Gábor, eredetileg kertészmérnök. Az ötlet az szenzációs volt, nem park lesz belőle, hanem egy permakultúrás kert.
Mikor lesz tényleg fenntartható?
Használjuk edukációra, workshopokat tartunk itt, és visszük annak a filozófiának a hírét, ami mentén mi gyártunk, hogy ez zero waste, hogy ez upcycled, hogy közel kell lenni a természethez, hogy főzzünk otthon, hogy használjuk a egészséges hidegen sajtótolajokat, egyáltalán natúr élelmiszereket.
Magyarországon önök az egyedüliek?
Mi voltunk az elsők, nem tudom, hogy van-e már ilyen. Egyébként induláskor még csak az volt a fejünkben, hogy ha itt van ez a terület, akkor a dolgozók konyhakerti növényekből tudnak hazavinni zöldségeket, gyümölcsöket, akkor ez egy olyan plusz juttatás, ami megint csak illeszkedik ahhoz, amit mi feléjük is kommunikálunk.
Nagy Balázs József a cég egyik dolgozója.
Én leginkább annak örülök, hogy otthon nem kell kis konyhakertet tartanom, mert itt annyi minden megterem, főleg koktélparadicsomok, mini paprikák, chili paprikák. Én nagyon szeretem a különféle tépő salátákat. Cékla, répa, amikor kilép az ember az iroda ajtajából, akkor egy hatalmas láda zöldség és finomságot vár minket.
Összeszámolta már, hogy ez mekkora érték?
Milliós nagyságrend, amit itt értékben megtermelünk. Ha már csak azt számolja az ember, egy ilyen 6-8 ezer forint kilója a koktélparadicsomnak, szoktunk belőle csinálni savanyúságot is. Hatalmas 5 literes dunsztos üvegekbe itt szokott kint lenni a konyhában, mindenki fogyaszthat.
Mi az, ami ebben a permakultúrás kertben még hasznos volt, ami nem felesleges, nem szemét, hanem érték? Kenes Zsuzsanna kertész.
Használunk palánták egészségét támogató természetes, hívhatjuk termésnövelő anyagnak is. A lényeg, hogy a baktériumokat és a gombákat mi úgy próbáljuk munkába fogni, hogy abból a palánták is profitálhassanak, erősebbek legyenek és ellenállóbbak a betegségekkel szemben.
De akkor gombafonalakat keresnek, hogy az megjelenjen a földben, vagy mire kell gondolni?
Igen, ugye Buda Tétény egy eléggé kiterjedt gomba termesztő pincehálózattal rendelkezik, és itt hagyományosan ez egy elég jól elérhető forrás, a letermett gomba komposzt.
Ehhez viszont a gazdák segítsége kell.
Igen, per pillanat egy gombahűtőház adott nekünk egy nagyon jó elérhetőséget, ahol folyamatosan tudunk letermett gomba komposztot szerezni, ami ugye egyébként egy nem kívánatos melléktermék.
Tehát ami a gombatermesztőnek már feleslegessé válik, az önöknek egy vitaminbomba a földnek.
Igen, a permakultúrás szemlélet mindent, amit helyben rendelkezéssel, azt hasznosítsuk, hiszen ezzel energiát takarítunk meg magunknak is, illetve az ökoszisztéma szolgáltatóknak is. A gombakomposztot a kertben hasznosítjuk.
Látok kis halmokat az ágyások között.
Mi nem ásunk, hanem minden évben építjük a talajt. Minden évben kap egy tápanyagdús komposztréteget, és letakarjuk szalmával, hogy a nap ne szárítsa ki.
Mulcs is van, de érdekes mód, az csak a járófelületen.
Fadarálék, az ösvényeken nem lesz sáros a cipőnk esőben, viszont nagyon jól megtartja a nedvességet.
véget, és ez páraként visszabocsátja, amikor szárazság van.
Itt minden ugyanúgy vegyszermentes, mintha biokertben lennénk, csak az is fontos, hogy ne zsigereljük ki a földet. Na de itt is vannak kártevők. Kell gondolom gazolni, ez nagyon embert próbáló feladat?
Hogyha minden gaznak nézünk, igen, de itt azért nem minden gaz. Azokkal a növényekkel úgy lehet jól együtt élni, hogy megtanuljuk őket használni.
Csalára gondol, vagy mire?
A csalán az legjobb nitrogén, folyékony trágyát adó növény a kertben.
Abból lesz egy lemosó permetezés, vagy mire
gondoljunk? Egy növényi szövetet erősít, abból például a dolgozóknak is szoktunk kipalackozni az otthoni növényeiknek. Terjesztett trágyalevekkel nagyon jó tápanyag utánpótlást tudunk építeni a gazokból is. De a másik, ami nagyon sokan mindenhogy próbálnak kiűzni a kertből, az például a pitypang, ami nem csak a beporzókat vonza, most kezdettem úgy virágozni, hanem gyógynövényként is hasznosítható, és például ez az egyik olyan kerti termék, amit piacra is viszünk, ebből növényi.
Most kicsomagol valamit.
Ez egy kertész kézből, szilárd kézápoló tömb.
Megfoghatom?
Ez macerált pitypangolajból.
Mint a seavajat simogatnék.
Seavajat is benne, igen.
Gyönyörű harsogó sárga, pont olyan a színe, mint a pitypangnak. Kitalált a kertészként, hogy itt a pitypang hasznosítjuk, ha már van egy magolajjal foglalkozó présa az irodának?
Igen, és szoktunk kapni olyan olajat, amit mi felhasználhatunk, chips keverékeket is készítünk, illetve van egy leves chips, olyan az íze, mint a sütőtökrémlevesnek, de szilárd roppanós formában.
Tehát az itt megtermesztett sütőtököt használják fel?
Igen, vértes bogláré, és az itt megtermesztett sütőtököt, de a paradicsomot is, ugyanígy fűszerezéssel, oregánóval, egy kis sóval, paradicsom leves chipset is készítünk. Itt aztán lehet kísérletezni ezzel.
Mesterséges fészkekkel segítik a süllőállomány növekedését a Komárom Esztergom vármegyei Horgászegyesületek Szövetségének halőrei. 130 ilyen eszközt helyeztek ki a Duna mellékágaiban és öbleiben azt remélve, hogy a víz visszahúzódása, a csapadékhiány vagy éppen a hajóforgalom miatt nehezebben szaporodó halfaj ikrarakását segítik. Drexler Anna riportja.
A horgászok találékonyságának és tenni akarásának valóban nincs határa, ha egy-egy halfaj védelmében igyekeznek cselekedni. A napokban számolt be arról a Komárom-Esztergom vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége, hogy 5 különböző helyszínen összesen 130 mesterséges fészket helyeztek ki annak érdekében, hogy segítsék a süllők szaporodását. Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen néhány héttel későbbi ellenőrzés során az derült ki, a fészkek 80%-a már ikrával fedett volt. A részletekről Zoltai Dániel, a szervezet elnöke számolt be.
A süllőfészeknek nevezzük, ahova lerakja az ikrát a süllő, és utána a teljes, tehát a hím süllő őrzi az ikrákat, akár több héten keresztül is. Úgy gondoljuk, meg hát látjuk, hogy a Duna, hogy a természetes vizeinkben azért ez a természetes reprodukció nem valósul meg. Ezért mi mesterséges süllőfészkeket helyezünk ki már évek óta a Dunára. Több másik szövetség is más vármegyekben megkeres minket, és szoktunk nekik segíteni, meg úgy azért az elterjedőben, ami a Balatonról lestük el, és talán a többiek tőlünk is már egy kicsit ellesték ezt. Furcsán fog hangzani, de műfőre, illetve girlandokra. Még föltekert állapotú ez a fenyőgirland, az, amit lerakunk táblákba a víz aljára. Ezt minden esetben kibújázzuk, tehát 4-5 méter mélyre.
Egy fészken akár 500 ezres ikra mennyiség is található, viszont csak kis részükből lesz kifejlett hal. A hajóforgalom és a rárakódott üledék miatt a fészkek egyszerűen megromolhatnak, és az ivadékok sorsa is gyakran az, hogy más halak eledelei lesznek.
Mi 1 méter szer 80 centis táblákban próbáljuk ezt a folyamatot segíteni a süllők számára. Hozzájárul a szaporulathoz, itt azért nem azt kell elképzelni, hogy akkor jövőre csak süllő lesz a Dunába, de ahhoz, hogy fenntartsuk a Dunának ezt a biológiai sokszínűségét, illetve hát különös tekintettel az őshonos halakra, azt gondoljuk, hogy ez kell. Ezúton is azért szeretném megkérni a horgászokat, hogy ne nagyon bolygassák ezt a területet, tehát hogyha ilyet látnak, akkor ne nyúljanak hozzá. Ugye tudni kell, hogy agresszívan őrzi a hímsüllő ezeket a fészkeket, azért, hogy ne, hát nem tudom más, hogy megfogalmazni, hogy ne rohadjanak be az ikrák, ezért az uszonyaival biztosítja azért a víz áramlását, azzal is ő tisztogatja, hogy minél nagyobb százalékba kelljenek ki ezek az ikrák. De több oka van azonnak, hogy nem tud leívni a süllő, vagy le is ívik, akkor nem túl jó százalékkal maradnak meg a halak, vagy akár érje lefogható méretet, tehát itt ezt ezrelékekben mérjük, pont, hogy a süllőnek az egyik legkisebb az ikrája az összes halfaj közül, és nagyon kevés érj el ugye azt a kort, amikor már fogható lenne, de ez a természetes folyamat. Több dolog akadályoz, aránylag nagy a vizeknek a mozgás, a parcellba, hogyha leteszi a süllő az ikráit, akkor ugye az könnyen kiszáradhat. Nagyon ideális állapot kell, hogy olyan méretű plankton találjon már pár hét után, ugye már a szigzacskó táplálkozása után már planktont enne, és az nem mindig van azért a Dunában, vagy nem olyan méretű, nem találja meg a számára kedvező táplálékot, és ez is azért nagyban befolyásolja. Tenyészetekben állítják elő a sülőt, akkor ezt azért komolyan beállítják. A saját berkeinkben azért a Duna királynőjének szoktuk mondani, de lehet, hogy más vidékekre ezt nem mondják, viszont mindenképpen lehet következtetni arra, hogy ahol süllő van, ott nagyon tiszta a víz, tehát hogy nem bírja az iszapos vizet, illetve az oxigénben nem elég dús vizet.
A fészkeket ellenőrizték is a szakemberek, azért, hogy kiderüljön, jövőre hová érdemes, vagy hová nem kihelyezni őket. A süllőnász ideje márciusban kezdődött nagyjából 10 fokos vízben. Az utódok mostanra elhagyták a fészket, amiket azonban nem távolítanak el a horgászok, hiszen most a keszegek ívásában is segíteni tudnak.
Idén is elindult a Veszprém vármegyei Küngösön az Aktív Magyarország program mintájára szervezett civil kikötő program. Ennek keretében a helyi Talentum Diák Központ Egyesület kenutúrákat szervez a Balatonon, főleg fiataloknak, balatonkenesei helyszínnel. A cél, hogy kimozdítsák a gyerekeket a számítógép elől, és hasznos időtöltést kínáljanak számukra a térségben. A riporter Felszegi Csaba.
A Talentum Diák Központ Egyesület több éves projektje a civil kikötő.
Szabó Gergely, a Küngösi Talentum Diák Egyesület egyik vezetője.
Egy kezdeményezést indítottunk, ami már úgy kinőtte magát, hogy az egész térségben mindenki számít rá, hogy idén is elindítjuk a szezonunkat. És a sportrégiós programokban is többen megkerestek bennünket, hogy esetleg szeretnének egy-egy elemet beemelni evezésbe az ő saját projektjükbe, erre is természetesen nyitottak vagyunk, de továbbra is várjuk a térség iskoláit, fiataljait, azon civil szervezeteit, akik egy csapatépítő napra szívesen eljönnek hozzánk. És a jó hírünk az, hogy az Aktív Magyarország program keretében találkoztunk a idei konferencián a Mavitus, a Magyar Vizitúra Szövetséggel, akik egy olyan programot ajánlottak föl, hogy lehetünk egy túrapont az ő térképükön, és a Balatonon nincsen még nekik partnerük, akihez ők az ország egész területéről tudnak irányítani ide fiatalokat, illetve akik szeretnének túrán részt venni. Ez azért jó, mert ez valamennyi pénzzel is járt, tehát a résztvevőknek nem kell ezért fizetniük, és ezt a Vizitúra Szövetség tudja finanszírozni, és akkor ebből tudjuk a karbantartásokat, az eszközparknak a bővítését megvalósítani. Ez számukra egy előre mutató dolog, már csak azért is, mert ha a Balaton még nincsen benne a Magyar Vizitúra Szövetségi útvonalában, akkor ez nagyon jó, hogy mi helyezhetjük fel a térképre.
Azt mondta, hogy sportrégió, ugye Európa sportrégiójáról beszélünk, Veszprém, illetve a régió nyerte ugye ezt az idei címet, akkor ez nagyon harmonizál most önöknek.
Igen, nagyon. Amúgy is törekszünk arra, hogy mindig valamilyen aktuális programra fűzzük fel a térség fiataljait megmozgató programsorozatot, és a Talentum Diák Központ Egyesületnek ez, ahogy az EKF is, a Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egy nagy segítség volt, illetve a LIDER vidékfejlesztési programok most idén. Ez az aktuális, ez a mi megyénkre, mi vármegyénkre, és erre a térségre összpontosul, és ebbe így mi is bele tudunk illeszkedni.
Ugye a civil kikötő úgy indult el, hogy fiataloknak szerveztek kenutúrákat a Balatonra, balatonkenesei csónakházakból, hogy ne a számítógép előtt ücsörögjenek, hanem egy hasznos dolgot csináljanak. Mennyire vált be ez a program?
Azt kell mondanom minden szerénység nélkül, hogy ez egy hiányt pótoltunk azzal, hogy a fiataloknak ezt a mozgásformát is megmutattuk. Egyáltalán a vízhez fűződő viszonya, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a helyben élő fiatalok, illetve a családok a Balatonra sokszor inkább mint veszélyre vagy mint egy olyan, nem egy erőforrásra tekintenek, hanem egy meglévő általános dologra, mert hogy a lakóhelyünk része. Fontos volt az, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy itt élményt lehet szerezni, ezt veszélytelenül lehet úgy végezni ezt a tevékenységet, hogy az élmény nyújt mindenkinek és a közösségnek ad egy újabb lendületet, és nem utolsó sorban az a jó, hogy a vízre nem lehet felvinni, illetve nem érdemes felvinni a kütyüket és a telefonokat.
Nem is szabad különben?
Mi azt kérjük, hogy ne hozzák, mert a csónakházba beszoktuk zárni ezeket, és akkor utána van még egy kis lehetőség arra, hogy amikor kiszakítottuk a fiatalokat ebből a közegből, nagyon érdekes, mert mire visszaérünk és kikötünk, akkor már annyira együtt van a csapat. Néztünk állatokat, megfigyeltünk jelenségeket a Balatonon, kikötöttünk egy másik strandon, és ott játszottak a gyermekek, és amikor visszajönnek, akkor nem az az első, hogy újra szeretnének az online világ része lenni, hanem sikerül az egymáshoz fordulást még fenntartani, és sikerül ezeket a interakciókat még tovább folytatni játékban, egy kis irányított játékban, de utána önállóan is kialakulnak azok a természetes, az ifjúságnak, a fiataloknak a természetes velejárója azt, hogy ők mozognak, játszanak együtt, vannak, beszélgetnek.
Közösségépítés alapvetően, tehát ez a cél?
Teljes mértékben az a célunk, hogy megerősödjenek ezek is, kialakuljanak, és vagy már a kialakult közösségek megerősödve térjenek haza, és mindenki visszajön. Tehát most már a negyedik szezonunkat fogjuk kezdeni, ami azt jelenti, hogy most már van azért egy tapasztalat mögöttünk, és azt látjuk, hogy messzebbről az ország másik részéről is eljönnek, mert szeretik, mert Balatonkenese amúgy egy nagyon szép hely a Balatonnak, az a csodás panoráma, ami elénk tárul a vízről. Még a helyben élők is azt mondták, hogy ők még így nem látták a saját lakókörnyezetüket, azt a nyugodtságot, azt a színpompát, és mindig más. Tehát én már nagyon sok túrát vezettem, és sok ilyen aktivitásnak voltam részese, de mindig más arcát mutatja a víz.
Idén is elindult a Veszprém vármegyei Küngösön a civil kikötő program. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Vasárnapi Újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!
Nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az önautója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak.